Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Istenek igéjét Prédikátor könyvéből szeretném olvasni. Prédikátor könyvének harmadik fejezetéből az első verset. Így hangzik Istennek igéje. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Egy nagyon summás, sokat mondó igei kijelentés ez, amit ebben a versben olvashatunk. Ha a fejezet következő verseit is tovább olvasnánk, akkor azt találnánk, hogy Salamon egészen hosszú listát sorol fel arról, amivel szemléltetni akarja, hogy az ég alatt minden dolognak rendelt ideje van. És milyen jó lenne, ha ezt az isteni tanácsot az életünk minden területén alkalmaznánk, figyelembe vennénk, nem csak a saját fejünk után mennénk és végeznénk a dolgainkat. Esetleg, ha nem hallgatnánk akkor, amikor beszélnünk kellene. És nem beszélnénk akkor, amikor pedig inkább hallgatni kellene. Ha nem állnánk semmit tevően akkor, amikor a botránkozás köveit félre kell dobálni, illetve nem akarnánk követ dobálni akkor is, amikor pedig megbocsátani kellene. Ha nem a békességet keresnénk akkor, amikor Isten küzdelemre szólít, és nem hadakoznánk akkor, amikor Isten békeköveteiként akarna elbocsátani. Ha nem ragaszkodnánk görcsösen a megtartáshoz, amikor pedig el kellene engedni, és nem akarnánk elengedni akkor, amikor pedig mindent meg kellene tenni a megtartásért. Amikor erre az igei kijelentésre és a benne adott felsorolásra gondolunk, akkor nemigen szoktuk összekötni azzal, hogy az Istenhez való imádkozásnak is rendelt ideje van. Ezzel kapcsolatosan viszont nem a meghatározott imádságos időkre és alkalmakra gondolok. Nem arra gondolok, amit a Biblia is példaként említ, hogy meghatározott időben, mint ahogy Dániel is napjában háromszor imádkozott. Bár tudjuk azt, hogy ez a mai korban már lecsökken maximum kettő alkalomra, a reggeli-esteli áhítatra, de az esetek többségében sajnos az a jelenség, hogy már egyáltalán nem tartanak áhítatot emberek, hívő emberek, mert nincs rendelt idejük az imádkozásra. Nincs kiszabott idő az imára. A Biblia pedig refrénszerűen említi azt a szükségletet, hogy Isten gyermekeinek mindig imádkozni kell. Szüntelen imádkozni kell. És ezek a kijelentések azt sugallják, mintha az imádkozás gyakorlata kivételt képezne abból a felsorolásból, amit Salamon felvet az igében. Mintha az imádkozással kapcsolatosan nem lehetne arról beszélnünk, hogy az imának is rendelt ideje van. Hiszen imádkozni mindig lehet, sőt mindig kell. A kétféle megközelítés között az a látszólagos ellentmondás van, hogy az imádkozásainknak sokféle változata, célja, módja van. Szoktunk hálaadó imádságot mondani. Szoktunk könyörögni, szoktunk esedezni, és szoktunk erős kiáltással tusakodni az Istennél. Ezek más természetű imádságok. Ezek közül az egyiket mindig gyakorolni kell, nem szabad benne megrestülni, míg a másikat csak alkalomszerűen kell gyakorolnunk. A szüntelen imádkozásra biztató kijelentések ellenére vannak olyan esetek, amik viszont mégis beletartoznak a Salamon által említett gondolatban. Nem tudom, felvetődött már bennetek egy olyan gondolat és érzés, hogy Isten esetleg nem tetszéssel tekint arra, amikor mi elkezdünk imádkozni? Lehetséges olyan, hogy én elkezdek imádkozni, és az Istennek nem tetszik ez. És most csak annál a pontnál maradnék, amit Salamon fejez ki, hogy mindennek rendelt ideje van. Igen, vannak olyan alkalmak, amikor Isten nem nézi jó szemmel, ha mi elkezdünk imádkozni. Az egyik bibliai esetben Józsué volt az, amit a Biblia példaként említ, hogy ő elkezdett imádkozni, és az Isten megfeddi érte, hogy az adott helyzetben elkezd imádkozni. Ez akkor történt, amikor Ai városának a bevételével kapcsolatban a harc kudarcba fulladt. Hatalmas vereség érte Izraelt. És Józsué elkezdett imádkozni. És az Isten megfedte érte. Egy másik alkalommal Mózesnek mondja azt, miközben Mózes félrevonul, hogy imádkozzon, és azt mondja az Úr neki, hogy mit kiáltasz hozzám? Egészen más kellene tenned. Ez az eset akkor történt, amikor Izrael kivonult Egyiptomból, és elérték a Vörös-tengert, és ott álltak a parton. De lehetnek olyan esetek is, amiről Ézsaiás próféta tesz bizonyságot, amikor azt mondja az első fejezet 15. versében, ha kiterjesztitek kezeiteket, és elrejtem szemeimet előletek. Sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom. Tehát a Bibliából nagyon sok olyan példát lehet említeni, amikor Isten nem jó szemmel néz az imádkozóra. Nem tetszik neki az, hogy akkor ott éppen imádkozik. Ezek a bibliai feljegyzések tehát azt hirdetik, hogy vannak olyan körülmények, amikor az adott helyzetben nem az imádkozás ideje érkezett el, hanem valami másnak. Ezekre a kijelentésekre pedig azért van szükség, mert mi hajlamosak vagyunk egyfajta imádkozásba meneküléssel, a kegyességnek ezzel a látszat cselekvésével kikerülni azt, amit pedig ott és akkor tennünk kellene. És az ilyen imákra általában nem is érkezik válasz. Ha csak éppen az nem, hogy a lelkünk mélyén meghalljuk az Isten hangját, aki arra figyelmeztet, hogy most nem imádkoznod kellene, hanem valami egészen mást kellene tenned. Mózes példáját szeretném alapul venni az említett esetek közül, amelyet Mózes második könyvének 14. fejezetében találunk leírva. Mózes második könyvének 14. fejezetében a 15. és 16. verset szeretném a történetből kiemelni, ahol azt olvashatjuk. És mondta az Úr Mózesnek, mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. Te pedig emeld fel a te pálcádat, és nyújtsd ki a kezedet a tengerre, és válaszd az két felé, hogy Izrael fiai szárazon menjenek át a tenger közepén. Ez az eset, testvéreim, akkor történt, amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, végre szabadnak érezték magukat a rabszolgaságból felszabadulva, eljutnak a Vörös-tengerig, de ott útjukat állja ez a tenger, és egyszer csak arra figyelnek fel, hogy harci kerekek és kocsiknak a zöreje hallatszik. És amikor rádöbbennek, hogy amit látnak, az nem más, mint az őket üldöző egyiptomi hadsereg, akkor nagyon megrémülnek. Ha a történetet összefüggésében végigolvassátok, akkor az derül ki, hogy Mózes megpróbálja lecsillapítani a nép rémületét azzal, hogy emlékezteti őket. Valójában az Isten rendelkezésének engedelmeskedve jutottak el oda, ahol éppen most vannak. Éppen ezért nincs mitől félnük. Hiszen ha Isten mondta, hogy jöjjenek ezen az úton, ha Isten mondta azt, hogy vonuljanak ki, ha Isten vezette őket ide, ahol vannak, akkor nem kell félni. Ez Mózes biztatásának a lényege. Ennek ellenére mégsem volt könnyű Izrael elkeseredett seregét hitben várakoztatni. Mert egyik oldalon a tenger, a másik oldalon pedig az ellenség. És ők ott vannak középen, bezárva. Ekkor azonban történik valami. Ellen White úgy írja le ezt az eseményt, amikor az üldözők hatalmas serege megközelítette a rettegő tábort, hogy azt könnyű zsákmányul a hatalmába kerítse, akkor félelmetes fenséggel emelkedett fel az előttük lebegő felhőoszlop, majd átvonult a tábor felett, és mint sötét fal ereszkedett le az üldöző és az üldözött sereg közé. Az egyiptomiak nem láthatták többé az izraeliták táborát, tehát kénytelenek voltak megállni. A felhő pedig, míg a fáraó seregét egyre sűrűsödő sötétségbe burkolta, addig verőfényes nappal világosságát árasztotta a héberek táborára. És ez a körülmény, ez az isteni közbeavatkozás felszabadította Izrael fiait. Elmúlt a félelmük, a rettegésük. Újra bizakodással teltek meg. Amikor azonban ez bekövetkezett, akkor velük ellentétbe éppen Mózes nyugalma bizonyult sérülékenynek. Ekkor derült ki, hogy az a Mózes, aki eddig biztatta és bátorította Izrael fiait, hogy ne féljenek, hát az Úr hadakozik érettük. Most, amikor a nép lecsendesedett, ő rajta lett úrrá a szorongás, hiszen felelősséget érzett a nép vezetéséért, és ezért gyorsan félrevonul, hogy imádkozzon. Isten azonban azonnal elhallgattatja, és azt mondja neki, hogy mit kiáltasz hozzám? És valószínűleg azért mondta ezt, mert korábban már részletesen elmondott neki mindent. Megbeszélte Mózessel azokat a körülményeket, ami itt és ekkor történni fog. Hiszen a népnek sem mondhatta volna másként Mózes mindazt, ami be fog következni, hiszen azt olvassuk a Szentírásban, a 13. 14. versben, ne féljetek, megálljatok, hiszen nézzétek, az Úr szabadít meg bennünket, és amit ma láttok, az soha többé nem fogjátok látni. Azokat az egyiptomiakat, akiket most láttok magatok előtt, azokat nem fogjátok többé látni. Az Úr hadakozik érettetek. Vagyis Mózes előre tudta, hogy mi fog következni, és ennek ellenére elveszítette a bátorságát és a bizakodását. És ahelyett, hogy cselekedett volna, tette volna a dolgát, amit az Isten rábízott, elkezdett imádkozni. És az Úr megállította, és elhallgattatta. És azt mondta neki, nagyon határozottan, visszapróbálva zökkenteni Mózest az igazi állapotába, hogy most nem imádkozni kell, Mózes. Mást kell tenni. Cselekedni kell. Cselekedni azt, amit megmondtam. Vannak ma is testvéreim, akik szembeállítják egymással az Istennel való komoly, imádságos beszélgetést és az aktív, cselekvő életet. Az egyik az imádságra helyezi a hangsúlyt, a másik meg a cselekvésre. Miközben a kettőnek harmóniában kell lenni egymással. Aki az imádságot mellőzi, az általában azért teszi, mert nem hisz az ima erejében. Pedig aki nem érzi az ima fontosságát és az erejét, és nem él ezzel az Isten adta lehetőséggel, az cselekedni sem tudja azt, amit Isten elvár tőle. De még komoly hívő embereket is megkísért néha az, hogy az időszerű feladat végzése helyett szinte ösztönösen elkezdenek imádkozni. Talán még velünk is előfordul. Ahelyett, hogy tennénk azt, amit Isten elvár tőlünk, ebbe a kegyes gyakorlatba megyünk át, hogy elkezdünk imádkozni. Amit nekünk kéne elvégezni, azt Istennel akarjuk elvégeztetni. Ebből a történetből az derül ki, hogy Isten talán a mi esetünkben is közbeszól, lehet, hogy nem olyan látványosan, mint Mózesnél, de azt mondja nekünk, mit kiáltasz hozzám? Ne imádkozz, hanem cselekedj. Ebből a történetből az is kiderül, hogy két dologért biztosan nem kell imádkozni, sohasem kell Istenhez fordulni imádban. Egyrészt nem kell imádkozni azért, amit Isten már megadott nekünk. Miért könyörögnénk olyanért, amit megígért? Ezt el kell fogadni, bele kell kapaszkodni hitáltal. Éppen ma tanultuk a szombatiskolai leckében a hit jelentőségét. A hit egy olyan kéz a lelkünknek, egy olyan karja, amivel át tudjuk ölelni és bele tudunk kapaszkodni az Isten ígéretébe. Ezt tette Jákob a Jabok partján, amikor belekapaszkodott az angyalba. Nem a fizikai kezével és karjával ölelte át az angyalt és mondta, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz, hiszen Jákob egy magatehetetlen ember volt ekkor már, kifordult a csípőcsontja, iszonyú fájdalommal járt, ő talán meg se tudott mozdulni fizikailag, de a hitének a karjával átölelte az Isten angyalát. És azt mondta, hogy a hitemmel úgy megragadlak, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. És testvéreim, a mi életünkben is ez kell, hogy legyen, hogy a hitünk karjával kapaszkodjunk bele az Isten ígéreteibe, és fogadjuk el, amit megígért. Azért nem kell könyörögni újra és újra. Másrészt kár könyörögni azért, amit a jelenlegi állapotunkban nem adhat meg a részünkre. Sőt, nem is akar megadni. Vannak ilyen dolgok. Mint ahogy mi szülők is vagyunk úgy sokszor, hogy a gyermekeink kérnek tőlünk valamit, de mivel bölcsebbek vagyunk, mint ők, ezért tudjuk, hogy mi válik az ő javukra, és hiába nem tetszik nekik, akkor sem adjuk meg nekik, mert jobb, ha nem adjuk meg. Isten is így tesz sokszor velünk. Ezért ösztönös imádkozás helyett inkább azt kell vizsgálni, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Hogy az én akaratom is kerüljön összhangba a te akaratoddal, és csak olyat kérjek tőled, ami a te akaratoddal is összefüggésben van. És ha ennek ellenére, amikor már ismerjük az Isten akaratát, de mi mégis tovább imádkozunk, akkor az ilyen imádkozás, testvéreim, csak időhúzás, esetleg engedetlenség az Isten akaratával szemben, vagy éppen a hitetlenségünknek a kifejezője. Nem véletlenül tanácsolja Pál apostol a hívő embereknek, azoknak az embereknek, akik az Isten üdvözítő kegyelmét már elfogadták. Azt mondja nekik, hogy az Isten üdvözítő kegyelme először arra akar megtanítani, hogy tagad meg a hitetlenséget. Annak ellenére, hogy Izrael nagyon nehéz helyzetben van emberi oldaláról nézve, Isten mégis cselekvést vár tőlük. Előttük van a Vörös-tenger, hátuk mögött pedig az elvesztésükre érkezett félelmetes hadsereg, de Mózes a korábban kapott ígéretekkel bátorítja és erősíti a hitében rettegő népet, és azt mondja, az Úr hadakozik érettetek. De miközben a népet bátorítja, a nép megnyugszik, és eközben kiderül, hogy ő is fél. És ekkor, amikor elkezd imádkozni, azt mondja neki az Isten, mit kiáltasz hozzám? Inkább induljatok el! Ne álljatok tétlenül egy helyen. Isten kérdésében, hogy mit kiáltasz hozzám, benne lehet érezni, mintha azt mondaná Mózesnek, Mózes, már te magad se hiszed el, amivel a népet bátorítottad? Elvileg talán lehetségesnek tartod, hogy én meg tudlak szabadítani, de a kételkedés csírája már ott van a te szívedben is. Talán azért érzel így, mert nem tudod elképzelni, hogy ebben a helyzetben miként lehetséges a szabadulás. Hogyan teljesedhet be a megígért szabadulás? Egyszer egy apa küszködött így Jézus előtt a hitével és a hitetlenségével. Jézus akkor azt mondta neki, ennek az apának, hogy ha hiheted, akkor minden lehetséges a hívőnek. És ebből az apából azonnal kibudjant, hogy Uram, akkor én hiszek. És tudjátok utána, mi jött elő belőle? Légy segítségül az én hitetlenségemben. Az egyik pillanatban még azt mondja, hogy hiszek, Uram. A másik pillanatban meg már azt érzi, hogy ó, dehogy hiszek, hitetlen vagyok. Ezért, Uram, segíts a hitetlenségemben. Mózes példája is ezt mutatja be. Azt mondja Pál az egyik levelében, a korintusiakhoz írott levelében, hogy ezek a régiek, ezek megírattak a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mert az én életemben is és a te életedben is előfordul az, hogy az egyik pillanatban még tele vagy hittel, rendíthetetlen hittel bírsz, a következő pillanatban pedig már a hitetlenség, a kételkedés, a bizonytalanság lelkülete fogott el. És már kétségbe esel, és már nem tudsz bízni teljesen, feltétlenül az Isten szavában. Ami szerető Istenünk megérti az ilyen elbizonytalanodásunkat, annak ellenére is, hogy ezek a dolgok nem az ő akarata szerint történnek. Még az ő legnagyobb hithőseinek életében is ott voltak ezek a jelenségek. Ők sem voltak mentesek attól, hogy a meglévő hitüket egyszer csak ne kezdte volna el rágni a kételynek, az emberi okoskodásnak, a hitetlenségnek a férge. Ézsaiás azt mondja, mindez azért, mert elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. És a Biblia tele van példával, hogy ezt szemléltesse, hogy bizony elfáradnak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. És amikor ilyen helyzetben az Istenhez kiáltanak, akkor az Úr azt mondja nekik, hogy most nem kell kiáltani, én itt vagyok. Melletted vagyok. Imádkozás és kétségbeesés, könyörgés helyett inkább cselekedni kell. El kell indulni. Szembe kell nézni az akadállyal. Ha kétsz vagy cselekedni azt, amit Isten elvár tőled, akkor megtapasztalod, hogy Isten utat készít, még a vörös tengeren keresztül is. Vagyis lehetséges, hogy szokatlan lesz számodra az Isten által készített szabadulás, az ő segítségének a megnyilatkozása. De ezért Isten ő, hogy tudjon olyat produkálni, ami neked szokatlan, amit te el se tudsz képzelni. Szokott olyat csinálni az Isten, amit még senki nem látott. Szokott ő minden képzeletet felülhaladó szabadulásokat elkészíteni. Az sem baj, ha mi nem úgy gondoltuk el, vagy egyáltalán nem tudtuk elgondolni, hogy az Isten hogy fog megszabadítani. Ezért Isten, mert ő másként gondolkodik. Ézsaiás jegyzi le Istenről ezt is, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok. Nem a ti utaitok az én utaimnál. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Isten ígéretében hinni azt jelenti, hogy tudunk bízni benne. Jobban hiszünk az ő szavának és ígéretének, mint a körülményekben érzékelt és látott dolgoknak. Természetesen ez nem könnyű feladat. Egyáltalán nem könnyű, de lehetséges. Az ilyen kritikus helyzetekben Isten gyermekeinek ez az egyetlen lehetősége a megmaradásra. Feltétel nélkül hinni, bízni Istenben. És amikor mindennél jobban hiszem azt, amit az Úr mondott, mert amit az Isten egyszer megígért, azt ő meg is szokta tartani. Hiszen ő nála nincs változás, a változásnak még árnyéka sem, hiszen ő tegnap, ma és örökké ugyanaz. Isten Izrael számára éppen ekkor akarta átadni a szabadulást. Éppen ekkor akarta megvalósítani az igazi szabadulást, de egy rendkívüli körülmények között. Egy olyan körülmények között, amit Izrael gyermekei soha nem felejtenek el. Apáról fiúra mesélték el egymásnak, hogy az Úr hogy vezetett bennünket keresztül a vörös tengeren. Csodálatos dolog volt átélni Istennek ezt a szabadítását. De ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, egy ilyen szorult helyzetre van szükség. Ezért éppen ekkor nem a könyörgés ideje jött el, hanem el kell fogadni az Isten megoldását. Vagyis bele kell vágni abba, ahová Isten hív, ahová ő küld. Vagyis most csak cselekedni lehet. Mi is szoktunk úgy lenni, hogy könyörgünk valamiért, ami pedig már készen van számunkra Isten ígérete szerint, csak el kellene fogadni. De mivel nem merünk hitben előre lépni, mert nem a hit szemével nézzük a dolgokat. És amikor nem a hit szemével nézzük a dolgokat, akkor bizonyos dolgokat nem látunk. Pál apostol azt mondja a hívő emberről, hogy nem a láthatókra kell nézni, hanem a láthatatlanra. Egy bibliai példával hadd szemléltessem ezt. Úgy emlékszem, már beszéltem itt közöttetek erről, amikor Elizeus és a szolgája bent vannak a városba, és a várost körülveszi az ellenség. És a szolga hajnalban kimegy, és azt látja, hogy az egész város az ellenség seregével van körülvéve. És visszaszalad, hogy jaj, jaj, édes uram, most mi lesz? Elvesztünk. És Elizeus is kimegy, és azt mondja, hogy hát én nem csak az ellenséget látom, hanem valami mást is látok. De a szolga nem látja, mert ő nem a hit szemével néz. Ő csak a veszélyt látja, a bajt látja. De Elizeus imádkozik érte, hogy Uram, nyisd meg az ő szemét. Tudjon a hit szemével látni. És amikor Isten megnyitja a szolgának a szemét, akkor azt látja, hogy az ellenség és a város között ott vonul Isten hatalmas serege. Tüzes lovagok és szekerek védik a várost, és benne az Úr szolgáját. Ez a hit szemével való látás. És Isten sokszor erre akar megtanítani bennünket. És amikor mi nem a hit szemével nézünk, akkor nem látjuk azt, amit látni kellene, és ezért menekülésképpen gyorsan elkezdünk imádkozni. Hát, ha az Isten a fizikai szemem számára is láthatóvá teszi a felajánlott szabadulást, pedig az csak a hit szemének a látására van, nem a fizikai szemére. Isten szeretné megtanítani velünk azt a leckét, hogy tudjunk hitben járni. Merjük rábízni magunkat az ő vezetésére, megőrző, megtartó kegyelmére. Ezért esetenként imádkozás helyett komolyabban kellene venni a korábban adott ígéreteit. Hinni kellene abban, amit megígért. És ezt a hitünket a cselekedetünkkel kellene kifejezni, bizonyítani, mert a hit, hogy is mondja Jakab, ha nincsenek cselekedetei, megholt önmagában. Az élő hit azt igényli tőlünk, testvéreim, hogy merjünk elindulni, tovább menni azon az úton, amit az Isten jelölt ki és mutatott meg nekünk. A kis hitűségünkből adódóan sokszor tele vagyunk kételyekkel, bizonytalanságunkból adódó szorongással, félelemmel, és ezekben a helyzetekben kavarognak bennünk a gondolatok, csak ugyan felkínálja Isten nekünk is a megígért szabadulást. Csak ugyan nekünk kínálja fel. Csak ugyan ez lesz a legjobb megoldás, amit Isten kínál. Tele vagyunk kételyekkel és kérdésekkel. Talán velünk is megtörténik, hogy miközben imádkozunk, könyörgünk, panaszkodunk Istennek, halljuk az igéből, hogy Jézus a mi szabadító Urunk, eközben nem veszük igénybe a felajánlott szabadítását. Pedig vannak olyan területek az életünkben, ahol megkötözöttek és foglyok vagyunk. Tehetetlenül vergődünk, erőlködünk, szabadulást várunk. Hiába tudjuk, hogy erőtelenek és tehetetlenek vagyunk, mégis magunk erőlködünk tovább. Lelkünk megnyugtatására pedig elkezdünk imádkozni. De az ilyen imákban nincs benne a hitünk, a feltétlen bizalmunk. Így volt ez annak idején, amikor jeruzsálemi gyülekezet is egy alkalommal egybegyűlt, egy akarattal imádkoztak valamiért. Könyörögtek Istenhez. Teljes szívükből könyörögtek Istenhez. Uram, szabadíts ki Péter apostolt a börtönből. És amikor Isten meghallgatta az imát, Isten egy angyalt küldött el Péter szabadítására, és Péter megszabadulva mindjárt odament a tanítványok helyéhez, ahhoz a házhoz, ahol ők egybe voltak gyűlve, hogy imádkozzanak. És amikor zörget a kapun, a szolga szaladt ki, hogy megnézze, hogy ki az, mert ugye akkor nem nagyon reklámozták a keresztények, hogy ők ott egybe vannak gyűlve, lehetőleg titokba tartották. És amikor a szolga meglátja, hogy Péter az, akkor visszarohan. Boldog lelkesedéssel elfelejti kinyitni a kaput, tele van örömmel, hogy itt van Péter. És amikor visszamegy és mondja nekik, hogy Péter van itt, akkor nem hiszik el. Pedig ezért imádkoztak. Ezért imádkoztak. Először még csak arra gondoltak, hogy a szolga biztos képzelődik. Ezért azt mondták neki, hát biztos elment az eszed. Hogy gondolhatsz ilyet, hogy Péter van a kapunál, hát mindannyian tudjuk, hogy a börtönben van, hát azért imádkozunk, mert ott van. Úgy elbizonytalanították a szolgát, hogy ő még egyszer visszament. Megnézni, hogy hát most jól látott, vagy tényleg elment az esze. És visszamegy, és megint Pétert látja. De még mindig nem nyitja ki a kaput. Megint visszaszalad, és mondja nekik, hogy de Péter az, én láttam, hogy ő az. És akkor már nem merik még egyszer azt mondani, hogy elment az eszer, egy másik dolgot találnak ki, és azt mondják, hogy biztos az ő angyalát láttad. No, testvéreim, sokszor így megyünk el mi is az Isten által elkészített szabadulás lehetősége mellett. Mert annyira vakok és hitetlenek vagyunk, nem ismerjük a mi szabadító Istenünket, ezért készek vagyunk a legképtelenebb dolgokat is kitalálni, ahelyett, hogy hitben elfogadnánk az Isten felajánlott megoldását. Ezek a történetek arra szeretnének megtanítani, hogy mindennek rendelt ideje van. Még az imádkozásnak is. És van, amikor nincs ideje az imádkozásnak. Nem az imádkozásnak az ideje van. Isten mást vár akkor tőled. Cselekvő tevékenységet vár. Valamit rád bízott. Valamivel felhatalmazott. Valamit előkészített neked. És most azt akarja, hogy te kapcsolódj be az ő akaratába, és cselekedd azt, amit vár tőled. És ilyenkor hiába imádkozol az Istenhez. Nem háríthatod át Istenre azt, amit neked kell elvégezni. Amit csak Isten tud megtenni, azért imádkozni kell. Azt kérni kell tőle. Ezekre biztat is Isten az igén keresztül. Hiszen azt mondja Jézus is az evangéliumban, hogy kérjetek, zörgessetek, keressetek. Amit csak Isten tud megtenni, azt viszont ne is akarjuk mi megtenni. Ne akarjunk besegíteni Istennek, mintha Isten rászorulna a mi segítségünkre. Ábrahám járt így, akinek Isten ígért valamit, nem Ábrahámtól várta, ő ígérte meg Ábrahámnak. De mivel eltelt egy bizonyos idő, Ábrahám úgy gondolta, hogy Istennek segíteni kell. És ezért a saját kezébe vette a dolgok irányítását. De rosszul sült el. Mindig rosszul sül el, mindig rossz jön ki belőle, amikor mi akarunk besegíteni az Istennek. Ugyanakkor viszont, testvéreim, nagyon igaz az, hogy amit ránk bízott, amit nekünk kell elvégezni, azt nem fogja megtenni helyettünk. Ezért hiába könyörgünk, hiába imádkozunk olyanért, amit nekünk kell megtenni. Ezen a ponton, ezekben az esetekben nekünk kell cselekednünk. Isten szabadító kegyelmét csak akkor élhetjük át, ha készek vagyunk megmozdulni, határozottan elvégezni azt, amit ránk bízott. Ott akkor a Vörös-tenger partján Mózesnek azt mondta, szólj a népnek, álljanak föl, és induljanak el. Te pedig emeld fel a kezedet, nyújtsd ki a botodat, választ ketté a Vörös-tenger. Vagyis Mózesnek is és a népnek is elmondta, hogy van valami, amit tőletek várok. Ezt nem én fogom megtenni, Ha ezt a lépést ti nem teszitek meg, akkor én sem tudok értetek cselekedni. Testvéreim, ez így van a mi életünkben is. Tőlünk is vár bizonyos dolgokat az Isten. Cselekvő tevékenységet egy-egy adott helyzetben. És olyankor nem imádkozni kell, nem Istenhez kiáltani, nem könyörögni, hanem cselekedni. Tenni azt, amit tőlünk vár, amit ránk bízott az Isten. Segítsen a Jóisten, hogy mi így tudjunk összedolgozni az Istennel. Együtt végezni vele a szabadulás csodáját. Mert Isten mindig megossza a csodát. Egy kis részt nekünk ad belőle. Azért, hogy a sajátunknak érezzük azt a csodát, amit ő elvégez. Mert a valóságban nem Mózes választotta ketté a tengert. Ő egy nagyon pici kis részt tett belőle. Hitével kinyújtotta a kezét a tenger fölé. De a tengert magát Isten választotta ketté. Amikor Jézus feltámasztotta Lázárt, ott is kérte az embereknek a segítségét, hogy segítsetek elgurítani a követ a sír szájától. De valójában Jézus szólította ki a megholt embert. De egy kis részt adott az ott álló embereknek. És így ad részt Isten minden csodájából nekünk. Adja jó Isten, hogy minél több ilyen isteni csodában részesek lehessünk. Segítsen a Jóisten bennünket erre. Amen. Jóistenünk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk most előtted. Köszönjük, hogy megszólítasz újra és újra a te igéden keresztül. Köszönjük, hogy feltárod előttünk azt a mélységes titkot, amit jó volna a mindennapi életünkben gyakorolni, hogy mindennek rendelt ideje van. A beszédnek is, a hallgatásnak is, a szomorkodásnak és az örömnek is, az intésnek és a kegyelemnek is, és még az imádságnak is. Ó, Uram, add, hogy erről ne feledkezzünk el. Add, hogy mindig buzgón, teljes szívünk mélyéből fakadóan jöjjünk a te királyi széked elé, hogy kegyelmet és irgalmasságot nyerjünk alkalmas időben való segítségül. De ugyanakkor ne feledkezzünk el arról is, hogy amikor nekünk kell tennünk valamit, amikor tőlünk várod a lépést, a cselekvést, akkor ne próbáljuk ezt áthidalni egy imádságba meneküléssel, mintha ezzel feloldhatnánk a felelősségünket, mintha megszabadulhatnánk attól, amit nekünk kell megtenni. Ó, Uram, add, hogy tiszta szívvel és tiszta fejjel, a te szent lelked vezetése és megvilágítása alatt tisztán lássuk, hogy mi az, amit neked kell megtenni értünk, és mi az, amit tőlünk vársz el. Add, Uram, hogy tudjunk együtt munkálkodni te veled, összedolgozni veled, a te szent lelked irányítása alatt mindig megfelelő időben cselekedni azt, amit vársz tőlünk. Legyen rajtunk és velünk a te kegyelmed. Add, hogy ez a történet tanító lecke lehessen számunkra. Tanuljuk meg belőle azt az igazságot, amit át akartál adni, amit a lelkünk mélyére akartál helyezni, hogy így valóban veled együtt munkálkodó, a te szent lelked által vezetett gyermekeid tudjunk lenni. Mindezt az Úr Jézus nevében kérjük tőled, Uram. Amen.